Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a ünneplő gyülekezetet advent utolsó vasárnapján, és egyben karácsony szentestéjén. A reformáció 500. évfordulója alkalmából a heidelbergi kátéból olvasunk föl minden úrnapján egy-egy kérdést és feleletet, vagy talán többet is. Most a mi atyánkkal foglalkozik az év végén a heidelbergi KT, és ez a kérdés, melyik az ötödik kérése az imádságnak? És a válasz ez, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne számítsd be a mi vétkeinket, se a folytonosan bennünk levő gonoszt, amiképpen mi is érezzük szívünkben a te kegyelmednek ama bizonyságát, hogy magunkban álhatatosan eltökéljük, hogy fele barátainknak szívünk szerint megbocsátunk. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk János evangéliumából, a 6. rész 48-tól válogatott verseket olvasok. Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Isten tegye áldotta az igének a hallgatását, a meghallását, a szívünk befogadását, és a megtartását, beépülését. Imádkozzunk most, válaszoljunk Istennek. Édesatyánk, olyan jó hozzád jönni, meg kínos is. Olyan felemás, olyan kettős érzelem van bennünk az ünnepekkor. Annyira várjuk az ünnepeket, és annyira félünk is tőlük, és meg is van az okunk rá talán, mert vannak rossz tapasztalataink, de vannak jók is. És most ezért szeretnénk eléd jönni, hogy akár milyen lelki állapotban jöttünk, ajándékozzál meg minket a te békességeddel, kegyelmeddel, gyógyulással, bűnbocsánattal. Azért jöttünk, Urunk, hogy benned megnyugodjunk abból a sodrásból, pörgésből, futásból, ami a világban körülvet minket az elmúlt napokban. Szeretnénk egy kicsit megcsendesedni. Szeretnénk veled lenni. Szeretnénk veled megtelni, veled betelni. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen az Isten tisztelet minden része, az ige hirdetés, a hallgatás, az imádságok, az éneklés, az úrvacsora, de aztán majd később a egymással való találkozás is. Hadd legyen mind a te dicsőségedre, a te nevedben, a te érintéseddel. Szeretnénk megújulni, megtisztulni, igazán felkészülni lélekben az ünnepre. Kérünk, édesatyánk, hogy bocsásd meg a bűneinket, szabadíts föl minket a veled való találkozásra. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, áld meg minket. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az előbb felolvasott ige alapján, és még egy igével egészítem ki, ezek alapján szeretném most Isten segítségével, az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni köztetek. Ez pedig megtalálható János evangéliumában az első rész 14. versben. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Most azt mondjátok, hogy biztos megint gyermekisten tisztelet lesz. Nem teljesen. Azért hoztam ezt a repülőt, ez egy házi készítésű repülő, nem a boltba vettük. Nagy története van ennek. Egy aranyos 81 néhány éves bácsi segítségével készítettük le, tehát ő csinálta nagyjából, és mi meg besegítettünk neki. Például a festés az teljesen a mi művünk. Egy olyan jó barátunkról van szó, aki azóta már elment Istenhez, ő tavaly meghalt, de itt maradt ez a emlék. Emlékeztet minket. Nagyon érdekesek ezek a megfogható, kézzel fogható emlékek. Ezt a Lacikával csinálta. Úgy hívták ezt az embert, hogy Bob Clark, és egyik gyülekezetnek, a testvér gyülekezetünknek, a Chilwelli gyülekezetnek volt ő régen a gondnoka, meg hát nagyon hű ima harcosa, és hát már 20-valány éve ismert minket, és minden nap hűségesen imádkozott értünk is, meg a gyülekezetünkért is. Nem tudtam most hirtelen előarázsolni egy képet róla, de nem baj, én bennem él, most nem is annyira a kép a lényeg, hanem egy ember, egy valóságos ember, aki élt, és akinek a hite, az Isten kapcsolata óriási példa volt, és az, hogy mennyire szeretett minket, az nem csak abban nyilvánult meg, hogy megvendégeltek minket többször is, hanem abban is, hogy például rá lehetett őt ilyenre venni, hogy nagyon jó barkács volt, hogy csináljon egy ilyet a gyermekeinknek, ez a Lacikája Csenge is kapott egy ilyet, egy iskolai projekt keretében. Nagyon jó érzés, hogyha ez most kint lóg a gyermekszobán, a plafonról, de hogyha ránézünk, akkor eszünkbe jut ez a bácsi, eszünkbe jut az ő szeretete, az ő vele való közösségünk. Valahol testet kapnak az emlékek. Azon gondolkodtam, hogy ha valaki visszanézi, vagy emlékezne esetleg a tavaly előtti karácsonyi prédikációimra, én nem emlékszem semmire, tehát amint lemegyek a szószékről, mindent elfelejtek, de visszakerestem őket, és néztem, hát múltkor is a János evangéliumáról, és múltkor is a megtestesülésről beszéltem. Egyszerűen nem tudok elszakadni ettől. Most már harmadik éve van az, hogy a megtestesülés körül forgok. Miért fontos ez a test annyira? Miért fontos nekem? Esetleg valami bajom van? Hadd mondjam örömmel, hogy nincs semmi bajom, tehát a testemnek sincs semmi bajom, most hála Istennek, és jobban vagyok, mint valaha, mint 40 éves koromban. Tehát nem erről van szó. Valahol Istennek is fontos a test. Istennek is fontos, és használja a testünket, és a test valahogyan, ez a háromdimenziós, romlandó, bűnnek kiszolgáltatott test valahogy Istennél előkelő helyen van. Mi a test jelentősége? Miért bocsátotta alá a fiát Isten testben? És ha akarunk még a testtel kapcsolatos fogalmakat vagy bibliai dolgokat hozni, hogy az egyház, ugye minket úgy hív Isten igéje, hogy a Krisztus teste. Tehát mi is az ő teste vagyunk. Az úrvacsora, amivel nem sokára fogunk élni, ez Krisztus testével és áldozatával táplál minket. Tehát valahol a test táplálásáról van szó. Persze a felekezetek vitája, hogy Krisztus testileg van-e jelent, vagy csak lelkével. Ezt nem fogjuk most eldönteni ma. Aztán a testünk, így beszél róla a Biblia, hogy a Szentléleknek a temploma. Tehát így is kapcsolatban lehetünk Istennel, hogy ő minket templomként akar használni. Szeretné, hogyha mi őt befogadnánk, és templomként bennünk akar lakni. És azt kéri, hogy szálljunk oda a testünket igaz Isten tiszteletül, igaz áldozatul. Tehát ő az áldozat, tehát más áldozatot nem kíván tőlünk, mint az, hogy adjuk oda magunkat testileg, lelkileg. Persze az ördög is a testünkre pályázik, ezt most nem fogom kifejteni, de számtalan módon. Tehát valahol a szellemi hatalmasságuknak tetszik a test, és az ördögnek különösképpen, de az Istennek is. És aztán az elmúlt napokban nagyon sok szomorú alkalmon is részt vettünk, temetéseken voltunk, ami arra emlékeztet minket, hogy le kell vetnünk ezt a testet. Egyszer ennek a testnek vége lesz. És máig is emlékszem arra a szorongásomra, ami gyermekkoromban volt, hogy mi lesz, hogyha én nem leszek. Hát az nagyon rossz lesz. El kell, hogy búcsúzzunk, és marad az emlék, de látjuk, hogy milyen szép testi emlékek is maradnak. Sőt, amikor elbúcsúzunk valakitől, lehet, hogy a vonásainkban, vagy az illetőnek, a gyermekeinek a vonásain látjuk őt magát is. Aztán a test szól az egyesülésről. Nagyon szeretünk, tulajdonképpen a házasság erről szól, szeretnénk egyé válni, és öröm és szentség a házasság testi közössége. És hát lehet rosszul is élni vele, lehet ez leigázás és rabság, megint az ördög példálozom, a szex üzlet, ez az ördög kezében levő fegyver, ami a testünkről vadászik. Vagy a szeretett gyümölcs, az élet elindulása, most egy jó pár baba is született a gyülekezetünkben, nagyon örülünk nekik. Ez a csoda, amit mi férfiak nem élünk át, de a nők igen, hogy az én testemben egy másik test képződik, és ott lakik. Valaki lakik bennem. És ki kell őt hordanom, és amikor megszülöm, előbújik, az is egy csoda, hogy hogyan és miként, és hát a babának pedig egy traumatikus küszöb átlépés, de ez mind a testről szól. No hát, szent valahol a test, és a szent és a profánnak a mesdjén járunk, és úgy látszik, hogy Isten ezt a profán testet valahogyan használni akarja a szentségekre. A megtestesülés, tehát ez a mai témánk, és egy kicsit van egy magyar félreértés a karácsonnyal kapcsolatban. Megtestesülést inkább megtestesedésnek szoktuk használni, amikor annyi ételt, italt eszünk karácsonykor, hogy annyira tápláljuk a testünket, hogy tényleg egy kicsit így egy pár kiló föl is jön fölöslegbe. De tényleg fontos, miközben ellentmondásos a test a Bibliában, hogy ez a szent, a test az a szentségnek is az eszköze. Az ige... A szellemben lakó és a szellemben imádandó istenség testé lett. Ezt hallottuk a János evangéliumában. És hadd mondjam még összefoglalva, hogy a test képviseli számunkra a valóságot. Aki hát megszületik, az a testén keresztül érzékeli a dolgokat, amit nem is érintek, nem is látok, az nincs is, szoktuk mondani. Legalábbis gyerekkoromban én így voltam. Ez képviseli a számunkra a valóságot. Valószínűleg ezért választja Isten azt, hogy ő ezen a nyelven is akar velünk beszélni. Ez hat ránk, ezt veszük komolyan, ami testileg van, ami testileg ér minket, az lesz ütős. Sőt, néha még az sem elég ütős, amikor megbetegszünk, amikor Isten figyelmeztető jelzéseket ad a testünkön keresztül, hogy figyelj már rám, állj már le. Lehet, hogy még ez sem elég. A megtestesülés tehát mit jelent? Igazán egy közösséget. Isten lejött, lehajolt közösséget vállalni, sőt, szenvedni jött a fiában, megmenteni minket, hogy örök közösségbe emeljen. Közösség, hát ez is nagyon sokféleképpen érthető. Férfiak számára mi a közösség? Hát, mit szoktak az férfiak együtt csinálni? Poharazni. vagy együtt dolgozni, valami együtt, közös erőfeszítés. Férfiak számára a közösség az együttmozgás, a csapatjátéka, a foci. Na most ébrednek fel a férfiak. Mi foci? Na ez most érdekel. Igen, tehát foci vagy játékban, ugye, vagy pedig ha máshogy nem, akkor drukkerként, vagy kibicként, ugye amikor elmondom, hogy kellett volna rúgni azt a gólt, vagy azt a mellét, hogy gól legyen belőle, meg a bírónak is elmondom, hogy kellett volna jobban odafigyelni. Na hát a férfiak számára ez egy óriási közös pont, és irigykedve nézzük azt, amikor Isten tiszteletekhez nem kell ilyen rendőri biztosítás, bár volt idő, amikor ide is küldtek a rendőrség biztosítást. Érdekes, a stadionokhoz mindig kell biztosítás, mert ott valahogy annyi férfi összegyűlik, annyi kemény, hát közösségre vágyó férfi, hogy ott mindig néha túlzásba is villámlik ez a közösség. Kell a rendfenntartó erő. Jó lenne, hogyha itt a gyülekezetben is, vagy a templomunkban is olyan tumultus lenne a férfiak részéről, hogy persze lehet, hogy akkor más milyennek kell lenni az Isten tiszteletnek, ezt majd még a prezbiteri gyűléseken megbeszéljük. A nők számára mi a közösség? Hát ott is van ilyen, hogy együttes tevékenység, ott mindenképpen az együtt beszélgetés, az együtt sírás, a nevetés, az érzelmeinknek az együttes megélése, hát persze közben nem csak a szánk jár, hanem a kezünk is, a nők is szeretnek tevékenykedni, és hát ez a nők számára a lelkünknek a megosztása, az érzelmeink, a véleményünk, és hát a nevetés, a sírás, a kommunikáció, ez a nők számára a közösség. A gyerekek számára, most láttam a minap, amikor babysitter voltam egy házi csoport mellett, hogy én kislányom, az 5 éves, a szintén 5 éves kisfiúval pillanatok alatt megtalálták a hangot, és a közösség alakult ki, szerepjáték. Volt mindenkinek valami kis műtyürkéje, és azzal olyan jókat beszélgettek és játszottak. Itt tényleg a férfi és a nő megjelenik, együtt játszanak, együtt beszélgetnek. Keleten pedig, és ez most lehet, hogy mi is kicsit kelet vagyunk karácsonykor, amikor meghívjuk a rokonokat, keleten az asztalközösség hallatlanul fontos. És hadd ragadja meg ezt a képet, amit most a megtestesüléssel szeretnék még jobban kifejezni, hogy keleten az volt, hogy együtt kenyereztek, és ez volt a közösség megélésének az egyik legmélyebb pontja, hogyha valakit meghívok a lakásomba, a házomba, a családomhoz, akkor ő vele, azzal fejezem ki a közösséget, hogy leülünk egy asztalhoz, és együtt eszünk. Hát persze az együtt evéskor ivás is van, és az iváskor pedig bizonyos érzelmek, meg gátlások feloldódása is, de ha nincs benne alkohol, akkor is mindenképpen old engem. Hogy valaki befogad, valakit befogadok, befogadom a házamba, a családomba, az életembe. Egy kicsit így ilyenkor megnyílik az embernek a véleménye, megnyílnak az érzelmei, és olyat is elmondok, amit lehet, hogy egyébként egy utcán nem mondtam volna el. Hát ez a közösség, és az az érdekes, hogy Jézus még ennél is tovább megy, azt mondja, hogy nem csak, hogy közösségbe akart jönni velünk megtestesülve, hanem saját testét adja. Na, ez micsoda? Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kenyér. Én vagyok az élő kenyér, én vagyok a te táplálékod. Nem csak úgy vagyunk közösségben, hogy eljöttem hozzád, hogy együtt együnk. Ugye van ez a szép ige, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, aki beenged engem, azzal ahhoz bemegyek és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez egy gyönyörű szép asztalközösség, látjuk is a képet, de itt Jézus sokkal tovább megy. Amikor eljött karácsonykor, eljött a karácsony, erre emlékezik, hogy megtestesüljön, akkor tulajdonképpen magát ajánlja föl. Közelebb akarok lenni hozzád, és benned akarok lakni. Tehát ez a döbbenetes, hogy Jézus nem elégszik meg azzal a közösséggel, hogy na, barátkozunk egy kicsit, látogassuk meg egymást. Az úrvacsora is, meg tehát egész Jézusi jelenlét, az sokkal többről beszél. Miről is beszél? Nézzük meg az igét még egyszer. Aki eszi az én testem, és issza az én vérem, az én bennem marad. Hoppá! Mi történt itt? Most ki kapott be kit? Én vagyok Jézusban? Ezek szerint miközben én ettem őt, ő is megevett engem, hogy benne maradok? Nagyon érdekes ez. Tulajdonképpen ezt mondja, hogy én benned akarok lakni, egyél meg, fogadj be. És miközben én magamhoz veszem, érdekes ez, van egy bizonyos táplálék, én beveszem, most nem akarok kémiaórát tartani, hogy mi történik, meg élettanórát, de az anyám végig árad az én testemben, az lebomlik, az én testemmé, véremmé válik. Ez nem látható most, ez csak egy víz, amit iszunk az úrvacsorában, az bor, vizes oldat, valami más, sok mindennel tele. Amikor eszünk és iszunk, egy forró teát lehajtunk, akkor érezzük, hogy megmelegszik a gyomrunk. Vagy hogyha egy hideg vizet, azt is érezzük. Figyeljünk az érzéseinkre. Én magamhoz veszem azt a táplálékot, és az előbb mondtam, hogy megtestesedünk, és valóban a sok tyúk, meg kacsa, meg pulyka, meg disznó, marha, nem akarok közönséges lenni, vajon arra is vonatkozik, hogy amit én megeszem, azzá válok, benne maradok? Hát nem, nyilván nem. Nem leszek olyan, mint amit megeszek, vagy mégis. Ugye ezt mondják sok esetben a vegetáriánusok, vagy azok, akik más táplálékon vannak, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk, és valóban igaz, mert lehet, hogy olyanná válunk. Nos, ha a földi táplálékra ez korlátozottan, vagy talán egyáltalán nem igaz, a mennyei táplálkozásra viszont nagyon is igaz. Amikor Krisztust vesszük magunkhoz, az úrvacsorában, igaz, hogy mi hitünk szerint mi kenyeret és bort veszünk magunkhoz, de tudjuk, hogy ez több annál. Azt mondja Calvin, hogy lelkiképpen eszünk és lelkiképpen iszunk, mert azt a drámát éljük át újra, amit annak idején Jézus hagyott ránk, hogy emlékezzünk. Én az előbb egy repülőgépet mutattam, ami emlékeztet engem egy aranyos emberre. Jézus pedig a kenyeret és a bort átminősíti annak a drámának a kifejezőjévé, amit értünk meghozott, amit értünk tett. A kereszten meghaltam, megváltottalak, a bűneid ezért vannak megbocsájtva, mert megtöretett a testem és kiontatott a vérem, ezt veszed magadhoz. Ennek az eseménynek az érdemét, ennek az eseménynek a tényét, ez táplálja a hitedet. Érdekes, hogy Jézus nem átallotta ezt, ezekkel is kifejezni. Nyilván ő is egy másik tradícióból merített, az ószövetségi páska tradíciójából, ahol a bárány, akit megettek, akinek a csontját nem lehetett megtörni, az volt a megmentő. A páska bárány mentette meg a családokat, akinek a vére ki volt kenve az ajtófélfára, amikor jött a halál angyala, hogy megölje az elsőszülöttet, akkor már nem végezte el a dolgát, mert azt mondta, hogy itt már meghalt valaki. Nos, Jézus ugyanezt adja nekünk az úrvacsorában, és miközben én eszem őt, tulajdonképpen az a csoda is megtörténik, hogy ő eszik engem. És az előbb mondtam, hogy a Krisztus teste az egyház, miközben mi magunkhoz vesszük az ő megtöretett testét, közben mi magunk, mint egyház, és mint egyen-egyenként XY és Z, mi is az ő testévé válunk. Átlényegülés történik, valódi átlényegülés, mi válunk Krisztus testévé. Ő is eszik engem, és részévé tesz. Az előbb mondtam, hogy magamhoz veszek valamit, és az belém épül, és hát kinek jobb, kinek rosszabb az emésztése, de az abból én leszek. De most, amikor Isten ezt az úrvacsorát elénk adja Jézusban, akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus is eszik engem, és az ő részévé tesz. Ez a szépség ebben, ezt is kellene imádságba vinnünk, hogy mit jelent ez. Hogy én részévé leszek, hogy én ő bele épülök, és én hozzá hasonlóvá leszek. Erről szól az úrvacsora. Ezt ábrázolja ki, és hát erre kellene figyelnünk. És itt ez az utolsó pontunk, amit így mond Jézus, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, az én bennem marad, és én ő benne. Mit jelent ez az én bennem? Jézus bennem marad, és én pedig Jézusban. Jézus bennem marad, ez azt jelenti, hogy én növekedek, elkezdek növekedni, egyfajta élet növekedik bennem. Az előbb beszéltem a babákról és anyukákról. Azt mondja Keresztelő János, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Valami ilyesmi történik, amikor az ember újjászületik és megtér, amikor először döbben rá a bűneire, és bűnbocsánatért könyörög, és megvallja a bűneit, és befogadja Krisztust, tulajdonképpen ő kezd el bennünk növekedni. Enélkül nincs kereszténység, erre hívott el minket Krisztus, ezért járunk Isten tiszteletre, ezért vagyunk keresztények, hogy ő növekedjen bennünk. Jézus bennem. És itt látszik akkor, hogy ez a bizonyos táplálkozás, ez nem csak az úrvacsorában történik, hanem történik minden csendességünkben, minden Isten tiszteleten, minden bibliaórán, minden házi csoportban. Nagyon kell, hogy ez egy folyamatos táplálkozás. Kell egy egyszeri befogadás, ez biztos, hogy kell, de kell egy állandó táplálkozás, amit nagyon szépen, plasztikusan emeltek ki az egyik gyermek darab, az egyik gyerek karácsonyi darab, amikor itt a kis Jézust elkezdték feldíszíteni a gyerekek, és ráaggattak mindenféle kütyüket, meg karácsonyi díszeket, és akkor Jézus, hát méltatlan volna, mondta, hogy most mi ez a játék itt, hogy engem most kidíszítetek, mint egy karácsonyfát. És hát ez a kérdés, ez volt a gyerekeknek a kérdés. De hát most te vagy az ünnepelt, és Jézus méltatlankodva azt mondja, hogy én nem egyszeri ünnepelt szeretnék lenni egyszer egy évben, a születésnapomon, hanem én minden nap szeretnék veletek lenni. Én közösségben szeretnék veletek lenni. Én szeretnék, most már hadd mondja ki a mai ige alapján, szeretnék bennetek lenni minden nap. Tehát ez, hogy Jézus bennem, ez azt jelenti, hogy növekedő élet a Szentlélek gyümölcsével, a Szentlélek befogadásával, ő termi azt a krisztusi természetet bennünk, amit aztán így a Galata levélben olvasunk, ő belőle jön a szeretet, az öröm, a békesség és a többi, és így növekszem én a kegyelemben. De ez azt jelenti, hogy én nekem mindig táplálkoznom kell. Be kell fogadnom egyszer, és aztán utána mindig táplálnom kell. Ha egy édesanya, akiben növekszik egy baba, nem táplálkozik rendszeresen, megfelelően, akkor ő is veszélybe kerül, és a magzata is. Mi is így vagyunk, hogyha nem törődünk azzal, hogy tápláljuk magunkat, ha nem keressük ezt a közösséget Krisztussal, ha nem figyelünk rá, ha nem keressük az ő vele való közösséget, akkor bizony meggyengülünk a hitben, a kapcsolatban, a közösségben, nem fogunk növekedni. Nagyon kell ez, hogy Jézus bennünk maradjon, és legyen ez állandó, folyamatos táplálék. Az, hogy én Jézus Krisztusban, ez a másik oldal, az érem másik oldala, növekedő közösségben, szentségben és dicsőségben. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Én nekem is benne kell maradni az egyházban, a közösségekben. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösségünk, ahol megélhetjük ezt. Sokat idézett könyv a Kegyes kétbalkezes, amikor azt mondja a főhős, hogy egész jó keresztény lennék, hogyha nem zavarnának mások. És ez a helyzet, hogy nagyon kell, hogy zavarjanak, nagyon kell, hogy legyek közösségben másokkal, a Krisztus testében, mert hát itt bizony ikerterhesség van, vagy sokas ikerterhesség. Az egyház, a gyülekezet közösség egy olyan közösség, ahol sokan vagyunk, és lehet, hogy rugdossuk is egymást, mint az ikrek a édesanyja hasában. Ezeket is ki kell mérni, vagy meg kell élni. De közben, ahogyan Jézus Krisztusban növekszünk, ez a közösségünk, ez a tűrőképességünk, a szentségünk is, és a dicsőségünk is növekszik. Átalakulunk. Megnövekszünk. Nagyon érdekes, még mindig a kisbaba képénél vagyok. A kisbaba egész pici sejttől indul, lesz zigótává, és aztán állítólag sok mindenfélére hasonlít. Van egy-két hét, amikor még a halra is hasonlítunk, mint hogyha kopoltyúink lennének. De aztán nem áll meg itt a fejlődés, megyünk tovább, és mire megszületünk, addigra egészen emberformányok leszünk. Adja Isten, hogy így növekedjünk, így táplálkozzunk, így keressük a vele való közösséget az úrvacsorában, a csendességeinkben, a közösségekben, a gyülekezet közösségében, a csoportokban, hogy növekedhessünk a közösségben, a szentségben és az ő dicsőségében, hogy amikor majd a mennyei színről színre látásra megszületünk, akkor már egészen Krisztus formájúak legyünk. Amen. Köszönjük, édesatyánk, a megtiszteltetést, hogy bennünk akarsz lakni, hogy szeretsz, hogy elfogadsz, pedig látod, hogy milyenek vagyunk. Köszönjük a meghívásodat, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük a szeretetedet. Bizony, ahogyan még nézzünk az életünkön, az elmúlt pár napon szégyennel mondjuk, hogy nagyon sok esetben nem sikerült templomként viselkedni, nem sikerült téged képviselni, nem sikerült téged befogadni, a te nevednek a dicsőségére élni. Bocsáss meg ezért. Annyira köszönjük, Urunk, hogy úgy tekinthetünk magunkra ilyen értékként, hogy a te templomoddá lehetünk. Annyira szomorú látni a sok-sok embert, akik sok mindent csinálnak a testükkel, sokféleképpen torzítják, pusztítják, testileg és lelkileg. Urunk, nekünk olyan szép perspektívánk van, olyan szép jövőnk, olyan nagy feladatunk, olyan szent célunk. Köszönjük, hogy erre hívtál meg minket, és szeretnénk is ennek megfelelni. Szeretnénk, Urunk, hogyha akár most a Isten tisztelet után, akár a közösségben, majd a ünneplésben, szeretnénk átélni azt, hogy mire is vagyunk elhívva. Szeretnénk megélni azt a misztériumot, hogy te bennünk akarsz lakni. Szeretnénk a veled való közösséget megélni. Szeretnénk úgy csinálni mindent, a tanulástól, a munkáig, a sporttól, a diakóniáig, a szeretetszolgálatig, a találkozókig, az evésig, az ivásig, hogy mindenben neked adjunk dicsőséget. Szeretnénk mindent a te dicsőségedre csinálni. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor mellőzünk téged, elnézünk melletted, nem veszünk téged figyelembe. Szeretnénk, Urunk, azt kérni, hogy ahogyan megéhezünk, adj lelki éhséget is. Segíts nekünk, hogy a táplálkozások alkalmával, amikor eszünk, iszunk az asztal közösségben, akkor tényleg az imádság ne csak egy elhadart dolog legyen, hanem a te közösséged áhítása. Segíts nekünk, hogy éhezzük a közelséged, a közösséged, a jelenléted. Köszönjük, Urunk, hogy te minket erre hívtál el, és szeretnénk ezt kiábrázolni, megélni, kiteljesíteni. Szeretnénk, hogyha megtudnánk minket téged testesíteni ott, ahova járunk, ahova megyünk, a családunk körében, barátaink körében, a rokonságban. Segíts nekünk, hogy ne mi szóljunk, ne a mi frusztrációink, sebeink, ne az, amivel csak megbántunk másokat. Hadd szóljon a te kegyelmed, a te szereteted, befogadásod,
Hadd szóljanak a lélek gyümölcsei a szívünkből, a szánkból, a viselkedésünkből. Hadd vigyünk bölcsességet, békességet és szeretetet ezen az ünnepen mindenkinek. Így kérünk, Urunk, nemzetünkért is kérünk, hogy áld meg azt a sok embert, akik nem tudják, hogy miért gyújtják a karácsonyfát, vagy miért villódzanak a fények. Kérünk, Urunk, hogy küldj minket is a te üzeneteddel, és kérünk, hogy minden alkalmat, minden eszközt ragadjál meg, hogy az emberek tudjanak rólad. Segíts, Urunk, hogy beléd kapaszkodjunk, veled legyünk közösségben, téged vegyünk magunkhoz, téged áldjunk, és téged vigyünk tovább mindenkihez. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezeket, hallgass meg. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldott boldog ünnepeket kívánunk, és találkozunk délután is, meg holnap is. Viszontlátásra!